Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket. Legyen áldás a napunkon, közösségünkön, az ige hirdetésen, szolgálatokon, gondolva főleg a délutánra. Olvassunk igét a Korintusiakhoz írt első levélből. A 9. fejezet végét fogjuk olvasni, a 24. versen kezdve, a 27-en befejezve. Tehát Korintusiakhoz írt első levél, 9. rész, 24. versén kezdve olvassuk az igét, fennállva hallgassa a gyülekezet. 1 Korintus 9.24-től így szól az ige. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Amen. Szokatlan módon ott kezdjem a mai szolgálatomat, úgymond egy bevezetésképpen, egy verssel. Ahogy ezt a igeszakaszt elolvastam, és a készülés folyamatában voltam, előjött ez a vers bennem. Füle Lajos futás című verse, ismeri-e valaki? Igen, egy néhányan. Hadd olvassam el. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje. Kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Egy kerek egész üzenet ez a vers, az Isten vagyis az emberek futásáról, és az Isten futásáról. És ha röviden akarnám jellemezni, az ember elfut Istentől, alapvetően, Isten pedig üldözi. Nem ártó szándékkal, hanem megmentő kegyelemmel. És azért gondoltam elolvasni, mert tényleg jó rámutat arra a küzdelemre, arra a harcra, amiről Pál apostol is ír. Bár ő nem ezt a fajta küzdelmet és futást akarja megerősíteni, hanem azt, hogy ugyanilyen erővel, ugyanilyen energiával, mint amiről Füle Lajos mond, bizonyságot tett, a tapasztalatát leírta, hogy hogy fut az ember a világ után, úgy fussunk az Isten dolgai után, maga az Isten ügye után. Mondja is az apostol, hogy úgy fussatok. De mielőtt ebbe belekezdek, a vers alapján azért hadd fogalmazzak meg egy kívánságot, egy biztatást. Ha valaki még nem találkozott Istennel szemben, hanem egy kicsit az van, hogy még mindig Isten megy utána, akkor álljon meg. Forduljon szembe, és fogadja el Istennek ezt a megmentő kegyelmét. Nagyon jól megfogalmazta Füle Lajos, hogy keresztre írott szenvedésen át hulló igével, kiontott vérrel, egy ideig viszonozatlan, mély szerelmével fut. Hogy ez ne legyen viszonozatlan, hanem viszonzott, elfogadott szeretet. A futás, testvérek, Pál apostolnál nem egyedi kép, nem itt ebben a levélben használja egyedül, hanem többször előjön, hadd idézzem ezeket az igehelyeket, igyekezve, de azért nem kapkodva elolvasva, Galata 2:2, kijelentés következtében mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába való ne legyen a futásom. Ezzel emlékezik arra, hogy hogy indult el az ő szolgálata. Filippi 2:16-ban egy bíztatást mond a gyülekezetnek, saját példájával, az élet beszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Vagy amikor az élete végén egy összegzést, ezt jól ismerjük, 2 Timóteus 4:7, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Vagy amikor a nagy dilemmában van, hogy most megmaradni, vagy elmenni Krisztus kegyelméből, és hogy most mire nézzen, azt mondja, egyet cselekszem, azok, amelyek hátam mögött vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, célegyenest futok az Isten felülről való elhívásának jutalmáért. És végül az apostolok cselekedeteiben, amikor Jeruzsálembe tart a harmadik misszió útja során, és a testvérei vissza akarják tartani, mert tudják a lélek által, hogy ő ott fogságba fog kerülni, ezt mondja, semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól. Futás. Pál apostol így tekint a szolgálatra és a küldetésre, és van még egy levél, a zsidókhoz írt levél, van, aki ezt Pálnak tulajdonítja, de egészen konkrétan nincs kiírva, hogy ez Pál levele, abban pedig mi kapunk egy biztatást, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. A hitélet, testvérek, egy futás. Erre emlékeztet ma bennünket Isten. És akkor így fel lehet tenni a kérdést, hogy milyen futók vagyunk mi, ha a hívő életünket tekintjük. Mivel jellemezhető ez a futás? És én szeretném, hogyha nem úgy lenne ez a tudatunkban, mint általában a közgondolkodásban, ugye minden életutat szoktak úgy is nevezni, hogy pályafutás. Tulajdonképpen bármi is történik az emberrel, szokták ezt mondani, hogy pályafutás. Pedig lehet, hogy nem annyira volt futás, ráadásul nem jó futás. Mit kell megtanulnunk, vagy mire kell most kicsit emlékezve törekednünk? Sokat gondolkodtam most, hogy milyen üzenet, milyen biztatás lehet ebből a személyes vallomásból, vagy kérdésekből, amit Pál megfogalmazott. Vagy egyáltalán, hogy értsem én jól az, hogy a hitéletem futás. És kaptam új gondolatokat, kaptam új szempontokat. A gyerekeket, ha elnézem, gyerekeket, ha figyelem, náluk olykor van olyan, vagy lehet, hogy nem olykor, hanem elég gyakran, hogy az alapközlekedés az a futás. Felnőttek meg nem győzik mondani, hogy ne szaladj, lassan, és így tovább. De mi felnőttek, alapvetően nem futva közlekedünk. Mikor fut egy felnőtt? És ha ezt most összeszedjük, testvérek, akkor nagyon sok üzenetet vehetünk a hitéletre is. Tehát mi alapvetően járunk, sétálunk, netalántán sietünk, de az, hogy fussunk, ahhoz valami kell. Például, futunk akkor, ha késésbe vagyunk, és nagyon igyekezni kell, és éppen gyalog vagyunk, akkor futni szoktunk. Futunk akkor, hogyha valakinek sürgősen a segítségére akarunk lenni. Történik egy baleset, látunk valamit egy helyszínen, ugye akkor nem sétálunk oda, hanem tőlünk telhetően azért szedjük a lábunkat. Futunk akkor, hogyha valami cél van előttünk, hát aki bír, az mondjuk elkezd futni az egészségéért, és ez is egy célkitűzés. És eszembe jutott egy tavaly nyári esemény, egy ilyen kirándulás kapcsán, én egy helyen letettem a telefonomat, míg várakoztam, és akkor utána elindultunk, és majd nem tudom hány száz méter után jutott eszembe, hogy én ott hagytam a telefont. Gondolkodtam, hogy hol is lehet, biztos ott van, és elkezdtem futni. Hát én azt hittem, belehalok. De most ez, ahogy eszembe jutott, testvérek, futottam egy célért, futottam egy értékért, futottam valami elvesztése ellen, és minden erőmet összeszedve tettem ezt meg. És ezeket összegezve azt mondom, akkor válik a hitéletünk futássá, testvérek, ha céltudatosságból fakad, ha minden erőnket megfeszítjük, hogy ez megtörténjen és menjen, mert a hitéletben a futás nem magától értetődő. Mint ahogy a hétköznapi életünkben sem. Valami kell hozzá, hogy elkezdjünk futni. Tehát egy cél, másokért való igyekezet, vagy egy tudatos döntés és elhatározás. Én azt látom, hogy ezek adottak. Van célunk, testvérek. Pál apostol is mondja, hogy úgy fussatok, hogy elnyerjétek az üdvösséget, a jutalmat, amit Isten elkészített. Tehát célhiában nem vagyunk. Ez adott a futáshoz. A másokért való igyekezet fennáll, a másokért való szolgálat, a másokért való küzdelem, a másokért való odaadás, az benne van a küldetésünkben? Benne. Erre hívott el minket Krisztus. Tehát nem egy egyéni biztonságot kínál fel, Isten azt mondja, hogy miután az enyém lettél, azután küldött lettél. Tehát másokért való segítségben is a futás előjöhet. Harmadik az már kérdés. Megvan-e a tudatos döntés, hogy akkor én futok? Futva igyekszem megtenni ezeket. És tényleg vállalom az erőfeszítéseket. Vállalnunk kell az erőfeszítéseket. Egyszer megfogalmaztam úgy a saját életemre nézve, hogy igazából a hitéletnek az értelmezhető, megfogható, nagyon konkrétan érezhető jelentőség akkor van, amikor erőfeszítés történik. Amikor minden nyugodt, minden simán megy, minden rendben van, úgy észre se vesszük a hit jelentőségét az életünkben. De amint krízis van, ahogy hallottuk az ima órán, amint problémák vannak, akkor érezzük, hogy na itt most össze kell szedni magunkat. Tegyük fel ezt a kérdést, testvérek, hogy futunk-e a hitéletünkben, megfeszítve minden erőnket, csak azért is és kitartással. Nem időnként egy-egy rövid távú sprintet levágva, hanem hosszú távval. Ezt a képet már alkalmaztam, úgy emlékszem, ige hirdetésben, hogy a hitéletünk az nem olyan, hogy néha-néha egyik saroktól a másikig futunk, aztán kilométereken át bandukolunk, sétálunk. Ez inkább egy hosszú távfutás. Lehet, hogy néha vannak benne erőltetett szakaszok, de alapvetően egy hosszú távfutás. És megint belegondoltam a vers is támogatta ezt a gondolatot, hogy mi tényleg erőfeszítések árán is küzdünk az egészségünkért, ha arról van szó. Erőfeszítésünk árán is megyünk az anyagiakért, kétségtelenül. Erőfeszítéseket teszünk bizonyos emberi kapcsolatokért. Hogy ugyanez megvan-e a lelki élet területén? Lehet, hogy furcsa lesz, amit most fogalmazok. Akkor működik igazán bennem a hit, ha valamit, amiről tudom, hogy jó, hasznos, szükséges, Isten akarata, Isten parancsa, Isten elvárása, megteszem akkor is, ha nincs kedvem hozzá. Amikor úgy érzem, hogy nincs már erőm, nem bírom. Na itt működik a futásszerű hit. És akkor megkérdezem, miért lehet olyan, hogy nincs kedvem valamihez? A hitben, a hit életben, a hit útján? Hát bizony, hát. Az emberi természet, a testi állapotunk sajnos magában hordozza ezt is. Nincs kedvem. Na és akkor jön a hitbeli döntés, hogy de, csak azért is. És a megszokott példákat, ha mondom, ugye Biblia olvasás, olykor tényleg erőfeszítés, hogy szálljak megfelelő időt, figyelmet a Biblia olvasására. Főleg akkor, ha ezzel szembeállítjuk azokat az időtöltéseket, amik hát nem ennyire hasznosak, nem lennének, vagyis hát nem lenne, biztosan nem ennyire hasznosak, hogy mennyit nézzük a tévét, mennyit böngészzük az internetet, csak úgy. Ha valakinek van Facebook, akkor meddig, mennyit görgeti a Facebookot, és így tovább. Én ezt kívánom egyébként, testvérek, hogy egy napot úgy teszteljünk le, hogy hány perc telik ezekkel, és hány perc telik a Biblia olvasással. Nekem van egy tippem, hogy mi fog nyerni. De sajnálattal mondom, hogy én is erre döbbentem rá. Mennyi energiát és időt fordítunk látogatásokra? Nem csak a listában van átfedés, Béla bácsi, hanem még így is. Mennyi energiát, időt fordítunk telefonhívásokra, látogatásra, beszélgetésre, mások meghallgatására? Merünk-e, akarunk-e ezekért lemondani másról? Lehet, hogy sokszor eszünkbe jutnak testvérek. És akkor azzal hesegetjük el, á, nem érek rá. Annyi más dolgom van. Hát itt jön a futás. Hogy akkor magatűrtető leszek, ahogy itt Pál mondja, önmegtartóztató, mármint annak a tekintetében, amit muszáj csinálnom a megélhetésért, anyagiakért, és megyek és csinálok lelki dolgokat is. Kihasználjuk az alkalmat a közösségekre. Ezen végig gondolva arra jutottam, hogy tudom, hogy sokaknak már az is erőfeszítés, hogy egy Isten tiszteleten itt legyenek. És minden megbecsülésünk az oké lehet. De akik mondjuk csak egyen vesznek részt, de jöhetnének kettőre, mennyire segíthetne ezen az, hogy na akkor megfeszítem magamat. Erőt veszek magamon, és futok. Az elvem ugyanaz, mint amit már korábban mondtam, ezeket nem azért mondom, mert erővel és utasítással akarok bárkiből is kikényszeríteni valamit. Tudom, az nem ér semmit. Tehát, hogyha most itt ilyen létszám ellenőrzést tartanánk az Isten tiszteleteken, meg a délutáni alkalmakon, meg bármilyen közösségi programokon, és akkor utána mindig mindenkit számon kérnék, hogy hol van, mit csinál, mit nem csinál, nem érnék el vele semmit. Én azt szeretném, hogyha ezeket a lehetőségeket ajándékként tekintenénk. És ahogy ezt így végig pörgettem, azért eszembe jutottak nagyon kemény dolgok. Ö, amik megint csak megjelennek bennünk ilyen társadalmi közgondolkodásból beszűrődve. Hát azért nincs kedvem menni, mert nem felel meg az érdeklődési körömnek. Nem felel meg a beállítottságomnak. Hadd mondjam, testvérek, hogy a Csaba Gyöngye Kulturális Központnak sokkal könnyebb dolga van telt házat elérni valamilyen programmal, mint nekünk. Miért? Mert ha ő meghirdeti a Konzsuzsa koncertet, akkor Konzsuzsa kedvelők fogják megtölteni a házat. Ha meghirdeti a... nem vagyok annyira otthon ezekben, lehetne sorolni egy egészen más, mondjuk valami rockzenekar koncertjével, akkor azt kedvelők jönnek be. De testvérek, itt annyi érdeklődési körrel rendelkezünk, ahányan vagyunk. Mi kell ahhoz, hogy jól érezzem magam? Ha vannak olyan elemei és részletei is egy istentiszteletnek, ami nem az én beállítottságomat szolgálja, hát akkor megfeszítem magam. Mert van biztos olyan, ami meg nekem jó, de másoknak nem. És egyébként ebből tanulnunk kell megint csak az elfogadást is. Nem lehet egysíkúvá tenni egy közösséget, valakinek az igény elképzelése szerint, lehetőség szerint mindenki felé kell szolgálni ilyen tekintetben is. És megmondom őszintén, gondolkodom ezen, és úgymond egy meghívást is tolmácsolok, hogy tényleg munkáljuk ezt, hogy mindenkinek jó legyen. A közösségünk, a közösségi alkalmunk, korosztályonkénti csoportokban szolgálni, készülni, és így tovább, időt szánni. Egyébként maga a készülés is ilyen. Az utóbbi vasárnapokat nézve úgy látom, hogy kevesen álltak ki úgy, hogy mondjuk jó pár napot készüléssel töltöttek. Volt a januári beszélgetésünkön ez a Beszéljük meg alkalom, tudom, nem mindenki volt itt, előjött ez a téma is, és hát a beszélgetésben érintettük azt, hogy hát nem mindig jön a lélek, nem mindig hat, és így tovább, és ezen azóta gondolkodom. Ez egy tényleg egy nagyon jó érv, hogy kell a lélek ihletése. De testvérek, kérdezzük meg az imaóra vezetőket, ige hirdetőket, az orgonista testvéreket, akik beosztás szerint hétről hétre odaállnak, odaülnek a szolgálatba. Hogy mi az első lépés az ihlet felé? A beosztás. Úgymond a kényszer. Feszítsd meg az erődet, szedd össze magadat, ülj le, vedd elő az igét, vedd elő az énekeskönyvet, és kezdj el készülni. Most, ha beismerem, testvérek, majd egy példával megerősítem, ha csak úgy lenne, hogy hát amikor van iklet, van gondolat, akkor állj ki, hirdess igét, hányszor állnék ide? Meg hogy? És a napokban szembesültem, hogy míg tartott a járvány, minden nap írtam a gondolatokat. Aki azóta azt a létrehozott blogot esetleg megnézi, azóta hány írást írtam? Egyet. Meg egyet elkezdtem az otthon piszkozatba. Az még nincs közzétéve. Ilyen az, testvérek, amikor csak úgy várjuk az ihletet. Ez egy ilyen séta. Amikor kedvem van, felkelek és megyek egy pár lépést. Nemrég beszélgettem valakivel, aki szolgálatban állt, aztán bizonyos okok miatt kényszerült kilépni a szolgálatból, és azt mondta, hogy milyen rossz hatásokat él meg a lelki életében. És emlékeztettem egy korábbi beszélgetésre, évekkel ezelőtt volt az a beszélgetés, amikor azt állapítottuk meg, hogy bizony-bizony, milyen nagy áldás a szolgálat kényszere az életünkben, hogy kell. hogy nem csak akkor teszem, amikor. Tehát testvérek, ma, ha abban dönt valaki, vagy ebben szeretne elhatározást hozni, hogy igen, akkor én most futóvá válok a hitéletben, hozzon elkötelező döntéseket. Konkrétan. Hetente ezt csinálom, havonta mást csinálok, látogatok, és így tovább. Ha ez nincs meg, akkor nagyon könnyen túllépünk rajta. Be lehet írni a naptárba. És ez fog áldást hozni az életünkbe. Én ezt hiszem. És még egy nagyon fontos terület. Megfeszíteni minden erőmet, hogy szeressek. Mindenkit könnyű szeretni? Nem mindenkit könnyű szeretni. Kell mindenkit szeretni? Kell mindenkit szeretni. Akkor ez hogy megy? Összeszorítva a fogunkat, vicsorogva. Szeretlek. Hát igen, lehet, hogy belül ez zajlik le, de eljutni az Isten lelke által arra a szintre, hogy a más beállítottságú, nem annyira szimpatikus szemét, testvért, felebarátot is egy elfogadó, nyitott, szeretetet sugárzó arccal fogadjak. Ez egy hatalmas harc, futás. Meg kell feszíteni minden erőt. Miért írja ezeket Pál apostol Efézusi levélben olvassuk? Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. A lélek egysége az fontos, de a mögött kell a szeretet, és Pál apostol, aki minden bizonnyal küzdött ezen a téren nagyon sokat, azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez meglegyen, hát egy kicsit szenvedni kell. De ezt az igét soha ne alkalmazzuk a másik oldalról. Ha valaki esetleg azt érezteti velem, hogy hát figyelj, olyan nehéz téged szeretni, meg van írva a Bibliában, hogy szenvedjél el. Na hát ezt így nem szabad használni ezen az oldalon. A másik oldalról kell mindig, hogyha én érzem magamban, hogy nem könnyű, akkor vegyük észre. És én elgondolkodtam, testvérek, hogy Jézus önfeláldozó szeretete miből táplálkozott. Tehát úgy tudott tekinteni a világra, vagy szűk környezetébe, az Izrael népére, hogy olyan szeretnivaló, bájos, tüneményes emberek vagytok, hát olyan könnyű értetek meghalni. Így lehetett? Hát nem valószínű. Egyszer ki is mondta, meddig szenvedlek még titeket. Kolossé levélbe is írja Pál, öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, mégéppen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Úgy fussatok, mondja Pál apostol. Most is kicsit kitágítottam az igei vizsgálódást, az előtte meg az utána lévő szakaszokra, és érdekes felismerésre jutottam. Előtte Pál apostol arról tesz vallomást, hogy hogy akar ő mindenkinek mindenné lenni. Vajon ahhoz kell erőfeszítés? Zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé, törvény alatt levőnek törvény alatt levővé, és így tovább. Bizony. Ez egy nagyon kemény küzdelem. Az utána való részben pedig egy komoly figyelmeztetést mond, hogy Izrael egész népe részesült Isten áldásaiban, ugyanazon a tengeren mentek át, ugyanazon felhő alatt mentek, ugyanazon sziklából ittak, és így tovább. Mégsem mentek be mindjárt. Most úgy éreztem, hogy ez a futásra való buzdítás mind a két irányba kihathat, a szolgálatra, az emberek megmentésére való igyekezethez is kell ez az erőt megfeszítő futás, és a megállásra, a helytállásra is. Én úgy érzem, ezzel a gondolattal Pál ébresztőt akar fújni, sőt, Isten akar nekünk egy kicsit ébresztőt fújni. Mert mondhatjuk itt a 10. fejezet első szakaszára, hogy megkeresztelkedtem ugyanúgy, mint mindenki, bemerítkeztem ugyanúgy, mint mások. Én is ugyanazt a lelki eledelt fogyasztom, mint mások. Én is ugyanabból a forrásból merítek, mint a többiek. Én is ugyanúgy haladok, mint bárki más. Jöhet a következtetés. Hát nem biztos. Tehát az, amit itt Pál leírt, hogy ezek a mi tanúságunkra, példára adattak vagy irattak meg, és azt mondja, hogy többségükben nem lelte kedvét az Isten. Pedig ugyanannak voltak részesei. Kell ez a sportolókra jellemző hozzáállás, testvérek. Pál azt mondja, hogy önmegtartóztatás. És ez nem azt jelenti, hogy az két a módra, ugye ez azt jelenti, hogy mindenről lemondok, kolostorba vonulunk, vagy tényleg egy olyan puritán életet sajátít, vagy alakítunk ki, ami ez biztos, hogy szolgálja. Inkább úgy látom, amikor tehetném azt, amihez kedvem van, teszem azt, ami a kötelességem. Megint közbeszúrom, tehát lehet az embernek kedvtelése. Most Józsira nézek, ő velem szembe, tehát még nem mondtam neki soha, hogy többé ne menj pecázni. Persze úgy tudom, nem is sokat tud mostanában menni. És mindenkinek lehet kedvtelése. A mérték, az arány nagyon fontos ezekben. Használni akar minket Isten, testvérek. Az eke nem tiltakozik, hogy felakasszák a traktorra, és fényesedik. De mi emberek vonakodunk, tiltakozunk. Tekintjük ezt egy hatalmas megtiszteltetésnek, hogy Isten használni akar minket. Mondtam már ezt is, és annyira különös érzést kelt, hogy azzal, hogy az emberek megmentésébe bevon minket Isten, tulajdonképpen angyali szintű szolgálattal bíz meg. Angyalok szólítottak meg embereket, sokakat. És ebben minket akar használni. Lássuk a célt, és tényleg küzdjünk ezért. Fussunk. Pál apostol ugye használja ezt a gondolatot, hogy nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, azok úgy futnak, hogy csak egy nyeri el a díjat, az aranyérmet. És azt mondja, hogy fussatok, tehát ti is úgy, hogy elnyerjétek. Hát ez olyan furcsa, hát nem csak egy hely van a mennyben, nem? Most el kell kezdenünk versenyezni, hogy olyan ki jut be, és akkor ki lesz az örök életben, Istennel a többiek meg mind kirekednek. Hogy értsük ezt? És akkor eszembe jutott egy másik ige, ahol meg egyenesen azt mondja Pál, hogy semmit ne tegyetek versengésből, siú dicsőségvágyból. Itt versenyre biztat, ott meg a verseny tiltja. Megint azt kell mondani, hogy mind a kettő igaz. Hogyan? Abban a tekintetben, testvérek, tilos a versenyzés, hogy egymást tekintjük ellenfélnek. Tehát nem azért kell az erőnket megfeszíteni, hogy én jobb ige érdető legyek, mint más, valaki jobb organista legyen, mint a többiek, valaki jobb imaóra vezető legyen, mint a más megbízottak, és lehetne az összes tevékenységet sorolni. Nem. Így tilos. Úgy viszont kötelező versenyezni, és ebben az igében igazából ez van, ma jobb akarok lenni, mint tegnap. Önmagunkkal kell versenyezni. Saját hiányosságainkkal, gyengeségeinkkel, ellenállásunkkal, reflexzerű védekezéseinkkel, amik fellobbannak, mikor Isten akar valamit nekünk mondani, vagy valamivel megbízni. És Pál biztat, és közben példát ad, mint hogyha azt akarnám mondani, hogy figyeljetek, elmondom, és megmutatom. Én úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és nem a levegő tökrözi. Előhozza a boxoló képét is. És erről eszembe jutott Józsué. Könyvének a végén, Józsué 24-ben olvassuk, ezt ismerős ez, amikor odaállt a nép elé egyébként egy nagy beszéd után, és ezt mondja, azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletesen és hűségesen. Messétek el azokat az isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak a folyamon túl és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy az Úrnak szolgáljatok, válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak, amíg a folyamon túl voltak, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. Én azonban, és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk. Nem egy közömbös lenézés van ebben. Csináljátok, amit akartok. Talán egy jó szónoki fogás is Józsuétól. Egy kis provokáció. Ti választhattok, ti dönthettek. De én eldöntöttem. Én az Urat szolgálom. Pál itt azt mondja, hogy rajtatok áll. Futottok vagy nem? De én futok. Mert el akarom nyerni a célt. Mert célba akarok érni. Mintha ezeket mondanám, most az ő szerepébe helyezkedek, hogy lássátok meg, én nem hozzátok viszonyítva akarok küzdeni. Bár kimondtam, leírtam a levélben, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. De én ebben nem akarok versenyezni. Én nem ezért küzdök, és nem ezért futok, hogy titeket lekörözzelek. Én a célért futok, hogy elnyerjem. De te se add a láb. Te se elégedj meg kevesebbel. Ha nem igyekszel, ha nem feszíted meg az erődet, ha nem használod ki az alkalmakat, a lehetőségeket, akkor vigyázz. Így fejezte be, hogy azért feszíti meg és teszi szolgává a testét, hogy míg másoknak prédikál, végzi a szolgálatot, de ha ebben nem érvényesül az a nagyon tudatos erőfeszítés igyekezet, akkor magam alkalmatlanná válok. És az az eredeti szó adta szövegben ilyen jelentést is hozhat, használhatatlan, megbízhatatlan, méltatlan, értéktelen, haszontalan. Félelmetes. Azt mondja Pál apostol, ha nem szánom oda a testemet, szolgálhatok én színből, ahogy írja az Efézusi levélbe, csak ezzel szépen elérem azt, hogy én magam méltatlan leszek. Ha közben is lehet veszíteni, miközben az ember látszatra csinál valamit. Erőt megfeszítve kell futni. Vegyük komolyan, testvérek, ezt is, fussunk. És fussunk együtt. A közös futásban ne az legyen a lényeg, hogy ki van előrébb, hanem hogy egymást bátorítjuk. Ámen.